Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Petró Mihály népművésszel, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával Bíró Magda beszélget. Az interjú második része következik.
Önt a nézeteit és a hagyományoknak a fontosságát, hála Istennek tanítja is, és tovább is tudja adni, nem csak a művészetével, hanem egy iskolában is. Ez az iskola, amit úgy hívnak, hogy...
Nádudvari Népi Kézművész Szakgimnázium és Kollégium.
Gimnázium?
Így van, így
Igen.
Van.
Ahol ön művészeti vezető és szakoktató. Meséljen nekünk egy kicsit erről az iskoláról, és ebből, arról a szellemiségről, ami ebben az iskolában a nevelés része.
Ez az iskola számomra egy csoda, és leginkább azért, mert nem mondhatjuk a szó mai értelmében vett iskolának. 30 évesek vagyunk most, és ez azt jelenti, hogy a 90-es évek elején indult ez a közösség. Ma már sajnos egyedüliként a Kárpát-medencében, és ha jól tudom, akkor Európában is elját ritkítja ez az intézmény, illetve ez az oktatási forma. Pedig azért kellett, hogy elinduljon, tehát egy törvényszerűség volt emögött, hiszen a 80-as évek végére látszott az, hogy teljesen megszűnik a magyar hagyománynak a hagyományos tudás átadása. Tehát, hogyha belegondolunk, a korábban ez teljesen természetesen úgy működött, hogy apáról fiúra, anyáról lányra, vagy nagyszülőkről unokákra öröklődött tudás, és ez most jelenthet technikai tudást, tehát egy mesterségbeli tudást, de természetesen ezzel együtt jár egy lelki szint is, hiszen nálunk a faragást, a szövést, a nemeszkészítést nem lehet elválasztani az énekléstől, a tánctól, az ünnepi szertartásoktól, hiszen így teljes az élet, és a magyar paraszti kultúrában ez évszázadokig visszakövethetően így is történt, hogy amit énekelt, azt faragta meg fába, vagy azt hímezte a keszkenőbe, és ugyanazt a jelképrendszert használta, mondva, eltáncolva a karácsonyi ritusokban, mint amit ábrázolt. Most nálunk ez ugyanilyen egységet alkot az iskolában, tehát akik mesterséget jönnek hozzánk tanulni, ők 8. osztály után, illetve érettségi utáni képzéseink is vannak, ők úgy gondolom, hogy a teljesség élményét tudják megélni. Tehát egy olyan közösségben tudnak tanulni és alkotni, hogy senki nem gondolja ezt menet közben, hogy itt most egy iskolában ül, hiszen nem iskolapadokban, hanem az alkotás folyamán ismerjük meg a világot, és itt a mester ugyanúgy tanuló is egyszerre, ki segíti természetesen a tanítványokat, de ugyanúgy tanul is tőlük, és ugye együtt alakulunk a tanítványainkkal, miközben egy-egy sok száz vagy ezer éves mesterséget éltetünk tovább, vagy a karácsonyi betlehemezést, ami mindig egy kiemelkedő pontja az évnek, vagy a helyi táncokat, énekeket, ami nyilvánvalóan a magyar kultúra szempontjából egy nagyon fontos dolog, de az egyén szempontjából talán még fontosabb, hiszen ezek a megszerzett közös tudások és élmények, ezek mindenkinek nagyon-nagyon sok lelki és testi megerősítést is adnak a további életében. Ezért szoktam azt mondani, hogy bár a diákjaink többsége megmarad a művészet területén, tehát alkotóként fogja tovább élni az életét, de ennél sokkal fontosabb az, hogy azok is, akik esetleg nem, azok is olyan megerősítést kapnak, hogy bárhol is, bármilyen területen élik tovább az életüket, ott ők nagyon nagy segítséggel tudnak ebből, nagyon sokat tudnak ebből a hagyományból táplálkozni. Ez egy hihetetlen jó közösség. Én gyerekkorom óta mindig tiltakoztam az ellen, hogy tanítsak, mert nagyon sok rossz tapasztalatom volt a 70-es években tanáraim nagyon kevés kivételnek tisztelet. Mert hogy gyerekként azt láttam, hogy tanár azért nem akarok lenni, az egészen biztos, mert azokat mindenki utálja. Na most, amikor megismertem, akkor már elindult Nádudvari Kézműves iskolát, akkor rájöttem, hogy ha egyetlen egy iskola van a világon, ahol én tanítanék, akkor az ez. És azóta is ott vagyok, a párommal együtt dolgozunk, és egy nagyon jó mesteri tanári közösséggel együtt, És számunkra is egy hihetetlen élményt ad, és azt gondolom, hogy az ott tanuló diákok számára is, akik az elmúlt 30 évben azért most már ott tartunk, hogy nagyon sokan a gyermekeiket hozzák hozzánk tanulni. Most épp 30 éves évforduló kapcsán volt egy csodálatos ünnepség, ahol a régi-régi tanítványok a gyerekeik, sőt van, aki már az unokájával jött vissza, és tudtunk örülni egymásnak, és annak a csodának, hogy együtt is alkothatunk.
Csak sok ilyen iskola legyen. Én úgy vettem észre, hogy például már egy hasonló szellemiségű iskola, én megindult a Búzaszem iskoláról, Gödön hazottam.
Nekünk ők partneriskolánk, és akkor hagyd mondjam el, hogy évek óta sikerül együtt dolgozni a Gödi Búzaszem iskolával, akik ugye elsősorban általános iskolai képzést folytatnak, mi középiskola vagyunk, tehát hála Istennek elég jó az átjárhatóság is. De az a szellemi és lelki közösség, ami a két intézmény, illetve hát most már többet is tudnék mondani a Kárpát-medencén belül, ezek az úgynevezett magyar tudatú iskolák, vagy magyar gondolkodású iskolák, akikkel nagyon jól együtt tudunk működni, és hála Istennek hihetetlenül jó eredményekkel működünk. Tehát olyan kiváló tanítványok kerülnek ki ezekből az iskolákból, hogy öröm velük aztán később újra találkozni és elbeszélgetni, mert nem a panaszkodás hallja az ember, hanem azt, hogy hogyan élik meg naponta a csodát.
Igen, és akkor ez, ha gimnázium, akkor itt érettségire is készülnek, és akkor a közművelődési tárgyakból is vizsgázniuk kell. Hogyan tudják az idejüket úgy beosztani, hogy művészetekre is van idejük, és a közművelődési tárgyakra is felkészítik a tanulóikat?
Ha valaki 8. osztály után érkezik hozzánk, akkor 3+2 éves képzésben vesz részt. Az első 3 évben nagy részt a szakmai tárgyakat, tehát a választott mesterséghez kapcsolódó tárgyakat tanulja, de emellett természetesen fontos szerepet kap a néprajz, a néptánc, a művészettörténet, a rajztervezés. És hogyha a 3. év végén sikeres szakmai vizsgát tett, akkor dönthet úgy, hogy szeretne érettségizni. Ez 2 éves fölkészítést jelent, tehát a 2 év alatt készül föl, akkor már elsősorban az érettség, 4 érettségi tantárgyra, hiszen a szabadon választott tárgya az már maga a mesterség, amiből már 1 érettségi tárgya megvan. Illetve van két éves képzésünk is az érettségizetteknek, érettségi utáni képzés. Ott meg természetesen már csak a szakmai tárgyakat tanulják a diákjaink.
Tehát, ha valaki későn ébred fel, és kedve van ezeket, művészeteket, fafaragást, szövés tanulni, és ezzel foglalkozni, az rászánhat 2 évet, és beiratkozhat önökhöz, ha még nem érte egy bizonyos kort, ugye?
Így van, 25 éves korig tudjuk fogadni a nappali tagozatos diákokat, érettségi után is.
Úgyhogy ez biztosan egy nagyon-nagyon jó kis sziget ott Nádudvaron.
Azt gondolom, hogy nagyon jó csapat van, tehát, hogy minden évben kialakul egy-egy olyan jó csapat, akik nyilván már vannak, akik évek óta ott vannak, és az újakat, azokat mindig nagy nyitottsággal fogadják. Úgyhogy egy nagyon jó közösségi élet van, mivel a kollégiumban nagy részt együtt laknak, hiszen a Kárpát-medence minden tájáról, Erdélyből, Kárpátaljáról, Dunántúlról is elég sok diákunk van. Tehát, hogy bent laknak a kollégiumban, ott szinte éjjel-nappal együtt vannak így, és nagyon jó közösségek alakulnak ki, és sokszor a diákok egymásban tanítja a többieket, vagy bármilyen más készségekre.
És ennek az iskolának már olyan híre van, hogy mindenonnan jelentkeznek.
Igen, hát mondhatom, azzal kezdem, hogy sajnos egyedül vagyunk most már a Kárpát-medencében, akik teljes egészében csak kézműves, hagyományos mesterségeket oktatunk, de eléggé ismertek vagyunk, 30 év alatt azért megismertek bennünket mindenfelé a világon.
Művészi hajlamokkal rendelkező fiataloknak ez biztosan jó hír, hogy ilyen lehetőségek vannak. De még egy szót se ejtettünk a családjáról. Ugye Árvai Anikó feleségét, alkotótársát említette, akivel, de ezt öntől szeretnénk és inkább hallani. Ez azt jelenti, hogy Nádudvaron is él a családja?
Hajdúszoboszlón élünk, ami 15 5 kilométerre csak az iskolától, tehát tényleg nem távolság, de tulajdonképpen egy ilyen kettős élet, mert Nádudvaron is, és Hajdúszoboszlón is élünk.
És ez a művészeti tevékenység az egész családjukra jellemző. Gyermekei is szívesen nemezelnek?
Igen, az egész családra, tehát elsősorban a párommal, Anikóval együtt dolgozunk. Mind a két fiunk kipróbálta magát mesterségekben, a nagyobbik fiunk Tamás, ő fafaragást tanult. A kisebbik fiunk viszont teljesen műszaki vonalon, nagy rajongója a művészeteknek, és mindent ki is próbál gyerekkorától kezdve, tehát ő még tanított is kisebb gyermekeket nagyon sokáig, de ő nagyon céltudatosan a műszaki pálya irányába ment, és ott találja meg az ő saját egyéni útját.
Ugye együtt alkotnak a feleségével. Van esetleg önök között valami szereposztás, hogy egyikük az invenciózusabb, vagy egyikük a rajzosabb, másikuk a technikában ügyesebb, vagy van-e valami ilyen? Biztos, hogy van, csak
Persze.
talán nehéz megfogalmazni.
Nyilván különbözőek vagyunk, annak ellen, hogy nagyon sok mindent együtt csinálunk. Anikó a precízebb, pontosabb, és ő az, aki szépen lépésről lépésre szereti fölépíteni maga körül a világot. Én meg egybe szeretem látni, és hogyha valamit megálmodok, akkor azonnal neki akarok fogni. Lehet, hogy előtte már hetekig halogattam, mert álmodoztam róla, de amikor úgy gondolom, hogy ez most, akkor mindent félreteszek, és nem érdekel, hogy most éppen milyen dolgok van, vagy esik az eső, vagy menni kéne valahova, akkor most ezt nekem csinálni kell. De általában úgy működnek a munkafolyamataink, hogy valamelyikünk kitalálja, és utána segítjük egymást. Sokszor persze kritizáljuk, hogy te, én ezt nem úgy csinálnám, aztán vagy egyetértünk, vagy nem, de a végső fázis az általában már közösen történik, együtt alkotunk meg egy-egy tárgyat.
Az nem fordult még elő, hogy össze is vesztek volna komolyan.
De biztos. De biztos, de hát nyilván, hogy komolyan -e, azt nem mondom, de nyilván ilyenkor vannak ütközések, mert mind a ketten ragaszkodunk esetleg a saját elképzelésünkhöz, de aztán nyilván nagyon hamar valamelyikünkben elismeri, hogy igen, ez így tényleg jobb lett, ahogy te gondoltad.
És akkor még hadd kérdezem a hobbiáról is, hogy van esetleg valamilyen hobbija, amivel még szeret foglalkozni, mert hát nyilván legjobban a
Igen, én azt,
lemezzel szeret.
igen, azt szoktam erre, vagy azt mondhatom erre, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy a kettelésem az életem, tehát soha nem választottam el a munkát és azt, amit szeretek csinálni, mert én, amikor elkezdtem tanítani, akkor is az volt bennem, hogy csak addig a pillanatig csinálom, amíg örömmel megyek be minden reggel az iskolába. És ugyanez van az alkotással. Nyilván az elmúlt évtizedek alatt nagyon sok új dolgot megismertem, és akkor sok minden magával ragadott egy-egy mesterség. Ugye leginkább a nemezkészítés volt az, ami ezt végigkísérte, de persze sok kitekintés volt így a kutató-gyűjtő utak során, a fazekasságtól a kosárkötésen, a szövésen át, ami így megragadott egy-egy, vagy a fafaragás, vagy a bútorfestést is említhettem, tehát ezek ilyen jó kis kirándulások, mert az ember szereti kipróbálni magát más területen, de ezek mindig megmaradtak ilyen kedves próbálkozásoknak, amit néha előveszek, vagy az Anikóval együtt szoktunk néha, ő nagyon szeret mézes kalácsot sütni, akkor együtt díszítjük föl a mézes kalácsot, főleg karácsony előtt nyilván. Néha én is beleszólok abba, hogy ő hogy sző, vagy belesegítek neki, hogyha éppen arra van szükség. Tehát ezek a mesterségek kitérők az életembe, ami persze kedvelés, de ugyanúgy hozzátartozik a mindennapjaimhoz.
Tehát rokon területeken működik
persze,
a szabadidejében is, és amikor pihen. És hogy van az utazással? Mert ha valaki sokat utazott, az éppen ön, és az egész világot szinte bejárta. Meséljen egy kicsit ezekről az útjairól, és hogy mit tanult. Olyan helyeken is járt, ahova normál halandó ritkán jut el, közel-kelet, távol-kelet, belső Ázsia. Milyenek
Igen.
voltak ezek az élmények?
Hát Nyilván a legelső utak azok a környező területek voltak, én nagyon-nagyon szerettem Erdélyt, és már fiatal koromban, tehát középiskolás koromban nagyon sokat jártam az erdélyi falvakat. Ugye akkor a táncház mozgalomban ez sokunk számára nagyon fontos volt, hogy megismerjünk különböző hagyományos területeket, és akkor Erdély adta magát, bár még sokáig nem nézték ezt jó szemmel az akkori rendszerben. Aztán később az első ilyen nagy utazás és nagy ugrás, amiről már talán beszéltünk is, a Szibéria volt, ezek a Hantik és a Mansik.
Igen, ez erről beszéltünk.
Ami nekem nagyon meghatározó volt, és ott legelsősorban is az életmód és a szemlélet az, ami egy európai számára azt gondolom, hogy feledhetetlen, és nyilván egy csomó mesterséget meg lehet tőlük még tanulni, ami ma már nyugaton nem él. Tehát az, hogy hogyan kell mondjuk a cirbolya fenyő gyökeréből kosarat kötni, vagy hogyan kell a nyírfakérekből olyan edényt csinálni, amiben meg lehet főzni egy zsíros levest. Vagy hogyan kell mondjuk rénszarvas bőrből, prémből kabátot vagy táskát varni. Tehát egy csomó tudás ott van még náluk, ami engem nagyon izgatott, de emellett ezeknél a mesterségeknél mindig a valóságon, tehát a kézzel fogható tárgyon túli jelentések izgattak, tehát például a rajta lévő jelképek, szimbólumok, hogy miért éppen azokat a jeleket rakják rá, azok mit jelentenek, miért olyan fontosak nekik, hiszen itt ezt ma már tudjuk, hogy képírásról van szó, és ezek üzenetek egymásnak, a következő nemzedéknek, ez számomra nagyon-nagyon izgalmas. És utána ezek az első szibériai utak után jutottam el, épp a már említett Vidák Istvánnak köszönhetően először Közép-Ázsiába, Kirgizisztánba, Kazaksztánba, Azerbajdzsánba, Üzbegisztánba, Iránba, türkmenekhez.
Hát ezek egészen más világok.
Teljesen más világ, igen, de itt viszont már ugye a nemezkészítés köti ezeket az utakat összevelem, tehát, hogy itt mindenhol a nemezkészítő mestereket, mesterasszonyokat kerestem, és természetesen a jeleket, jelképeket, illetve azt a hagyományos életmódot, ami egy mai napig is élő kultúra, 6-7 ezer évvel ezelőtt kialakult, és a például honfoglaló magyarok életmódjához teljes egészében hasonlítható és összeköthető párhuzamokat találhatunk. És nagyon-nagyon érdekes volt ezt élőben látni, sőt megélni, tehát együtt élni egy-egy nomád családdal, akár Közép-Ázsiában, akár a Kaukázusban. Ezek nagyon-nagyon meghatározó pillanatai az életemnek.
És mindenütt a gyapjúnak a jelentőségével találkozott. És minthogyha a gyapjúnak most Európában is, vagy nálunk is reneszánsza lenne, vagy tévednék, a Szent István napi kézműves vásáron hihetetlen nagy figyelmet kapott, és érdeklődést a gyapjú tárgyak és a nemes tárgyak is.
Igen, hát azt kell mondjuk, hogy gyapjút még ma sem tudják a mai technológiával sem tudják helyettesíteni. Mai napig is a világ legjobb hőszigetelő, és olyan anyaga, ami nem csak a hőt, hanem a sugárzást is leszigeteli. Tehát nem véletlen talán, hogy a NASA is használja az űrrepülőgépek szigetelésekor a gyapjúból készült nemez szigetelést. Ez évezredek óta ismert és tudott, hiszen nem véletlenül használják. Ezek a népek akár mínusz 40-50 fokban is ezzel fedik a sátraikat, és nem fagynak meg. Tehát mai napig nem tudnak ennél jobb műanyagot, vagy bármilyen mesterségesen előállított anyagot. Amellett pedig azt mindannyian látjuk, hogy a világ egyre inkább arra tart, hogy nem lehet büntetlenül műanyagokkal körülvenni magunkat, hiszen azokkal nem tudunk mit kezdeni, nem tudjuk egy bizonyos határ után újra felhasználni. Ugye a természetes anyagok azok mindig újra alkotják saját magukat, és újra hasznosíthatók.
Hát bizony, és a műanyaggal tönkre tesszük a világunkat.
Így van, és emellett a gyapjúnak van egy gyógyító tulajdonsága is, amit szintén Közép-Ázsiában nagyon sok nép ismer. Ma már egyébként egyre inkább nyugaton is fölismernek, Tehát például sebekre használják, mert gyorsabban gyógyul a seb, hogyha ha a gyapjúba tekerik, illetve hogyha nem ez elérintkezik. De van egy ilyen lélekre ható pozitív hatása is, tehát hogyha valaki már eltöltött néhány napot egy nemes sátorban, ami jelképeivel is fontos, mert természetesen a kerekvilágot modellezi, ami körülöttünk van, de maga a nemes borítás, az a rengeteg gyapjú, ami körülveszi az embert, az olyan pozitív hatással van, hogy egyszerűen nem nagyon látok ebben a kultúrában elkeseredett embereket. Tehát a számunkra Nyugat-Európából nézve, vagy a nyugati világból nézve viszonylagos szegénység ellenére úgy érzem, hogy ott van egy csodálatos gazdagság, ami általában nem anyagi, vagy nem csak anyagi gazdagságot, hanem főleg lelki gazdagságot jelent.
Igen, és akkor megint visszatértünk a kiinduló pontunkhoz is tulajdonképpen, hogy ott még élnek, nem szakadtak el a hagyományaiktól, és a hagyományaikat ápolják, és ez beszedi a mindennapjaikat.
Mondjuk úgy, hogy vannak még ilyen területek. Tehát főleg elzártabb vidékek, egy-egy olyan terület, ahol mondjuk nincs még közelben város, tehát mondjuk például Szibéria esetében, ahol több száz kilométerre van a legközelebbi város, ott még élnek mondjuk ott éppen rénszarvastartó vándorló pásztorok, vagy Közép-Ázsiában egy-egy magasabb hegyi területen nomád családok, de sajnos ez teljesen visszaszorulóban van, hiszen ezeken a területeken is látszik az, hogy a kormányok, az állam megpróbálja letelepíteni a még vándorló családokat.
Uh-huh.
Ennek több oka van, és ezt mi megéltük, mert a Kárpát-medencében ez a folyamat a 12.-13. században zajlott le, mert ugye mi is egy ilyen vándorló népként érkeztünk ide, és két vagy több oka is van. Az egyik az, hogy nagyon nehéz összeegyeztetni a vándorló életmódot a letelepedett, különösen a városi életmóddal. Hiszen egy növénytermesztőnek magántulajdona van, amire nem szeretné, hogy mondjuk más ráhajtsa az állatokat. A nomádoknál teljesen másféle tulajdonviszonyok vannak. Például ott minden a közösségé. Minden a közösségé, nincs magánfölterület például, és nem tudják megérteni, elfogadni azt, hogy a letelepedettek miért ragaszkodnak a saját tulajdonhoz. És nyilván itt vannak óriási ellentétek, de ami nálunk is tapasztalható volt, hogy nagyon nehéz adóztatni azt, aki vándorol.
Aha.
Tehát, mert veszedi a sátorfáját. Igen. Na most nyilvánvalóan, hogy az államoknak, a kormányoknak az a célja, hogy minél inkább letelepítse, és ez elmúlt 20 évben látom azt a folyamatot, hogy ezeket a családokat megpróbálják lakótelepi lakásokba beköltöztetni, és sokan ellenállnak természetesen, de hát sokszor sikerrel járnak, és ott teljesen lezüllenek ezek a családok, tehát alkoholisták lesznek, lelki betegek lesznek, nem tudnak magukkal mit kezdeni, öngyilkosságba sodorják őket, pedig hát azt mondják, hogy milyen jó, mert hát milyen modern lakáskörülményeket adtunk neki, csak onnantól kezdve céltalan az életük. Sajnos ez egyre inkább, egyre több helyen tapasztalható, de azért még mindig vannak olyan pici szigetek, ahol a hagyományos életmódot meg lehet élni.
Hát akkor azért ez nem olyan egyszerű, ezeknek a népeknek a sorsa. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, és nagyon sok sikert kívánunk mindkettőjüknek a további munkájához.
Betró Mihály népművésszel, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjával Bíró Magda beszélget. Az interjú második részét hallhatták. Köszönjük a figyelmet!
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
a lélek hangja.